Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk benneteket szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Bödecs András, aki negyedéves angol kémia tanári szakon van az ELTE-n, és nemrégiben Angliában járt egy oktatási kiállításon, rengeteg tapasztalatot, élményt szerzett, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Köszöntelek, Andris, szeretettel.
Szia Ági, én is köszöntöm a hallgatókat.
Annyi minden kérdés van hirtelen, melyikkel is kezdjük? Ugye te egy évet Angliában töltöttél, diákcsoportokkal, segítőként, felügyelőként, tanárként, most pedig negyedéves vagy tulajdonképpen. Hogy kerültél a kiállításra Angliába, erre az oktatási kiállításra, és mi volt ez konkrétan?
Igen, a barátaimat látogattam meg, ez már el volt tervezve, novemberben meg volt a repjegy, és teljesen derültékből kiderült, hogy pont akkor lesz ez a nagyon híres kiállítás, amikor én ott leszek Londonban.
Ez az oktatási kiállítás minden évben lezajlik, és tulajdonképpen mit akar?
Igen, ez már évtizedek óta zajlik ez a kiállítás, minden évben hasonlóan január végén szokták megrendezni. Én is meglepődtem, hiszen ez a világ legnagyobb oktatástechnológiai kiállítása, tehát ez nem csak Európában, hanem a világon is egy nagyon elismert kiállítás, és hozzáteszem, hogy nem csak kiállítók vannak itt, hanem nagyon neves előadók is. Összesen olyan 800 kiállító jött el.
800 stand?
Igen, 800 stand, 800 cég, körülbelül 100 startup és 300 előadó.
Ez fantasztikusan hangzik, tehát tulajdonképpen itt nem csak az angliai módszerek kaptak teret, az oktatás technológia alatt azért pontosítsuk, hogy nem csak eszközöket értünk, hanem oktatási módszereket is, ha jól gondolom.
Igen, leginkább itt a technológia az informatikát jelenti, tehát ez szoftver és hardware egyben. Szoftver alatt ugye olyan oktatási programokat, kérdéssorokat például, vagy mesterséges intelligenciát kell érteni, amit a pedagógiában lehet használni, vagy akár adminisztratív célokra is, tehát hogy akár ez cégek is használhatják. Hardware szinten pedig mondjuk olyan szemüvegek, amik mesterséges intelligenciával dolgoznak, amit az órán be tud vinni a tanár és használhat a gyerekekkel, vagy okostáblák, tabletek, hasonlók.
Módszerek is helyet kaptak el a kiállításon, vagy ez azért inkább az előbb felsorolt eszközökhöz kapcsolódó oktatási technológiák voltak?
Elsősorban azok, viszont nagyon sok pedagógiai módszer felcsendült az előadások során, tehát az előadások voltak azok, amik leginkább a pedagógiai módszerekre fókuszáltak, és elképesztő előadókat hívtak meg, nagyon sokszínű volt a paletta, mint mondtam, 300 előadó, az nagyon inspiráló volt számomra is amúgy.
Te egy napot töltöttél, vagy több napon is látogattad a kiállítást?
Ez egy 4 napos kiállítás, de én csak a pénteki napra mentem. Nagyon el is fáradtam amúgy abban az egy napban is.
A kiállítók között mondtad, hogy 800 stand volt. Milyen arányban oszlottak meg a nemzetiségek között?
Nagy részt nagy-britanniai cégek voltak, de volt egy globális stand is, ahol képviseltették magukat a franciák, olaszok, spanyolok, amerikaiak, koreaiak, tehát a világ minden tájáról, és habár nem ebben a globális szekcióban, hanem mint kvázi a nagy-britanniai részeként egy magyar cég is képviseltette magát, méghozzá a Mozaik. A Mozaik kiadó, akik ugye Magyarországon most már nincs akkora piacuk, hiszen a tankönyv használatot ugye központilag szabályozzák, de nagyon ügyesen kitalálták, hogy ők betörnek a nagy-britanniai piacra, és szépen kidolgoztak nagyon komoly szoftvereket, és az elmúlt években volt, hogy döntősök is lettek amúgy a szoftverükkel. Meglepően színvonalas standot hoztak ott össze, nem is az csak, hogy színvonalas, hanem egy elég nagy standjuk volt.
Tehát nagyon komoly szereplői lettek, ugyan egyedül a 800 fős kiállításnak, de nagyon fontos része. Innen fogjuk folytatni, mert itt említetted, hogy győztesek is lettek, tehát valamiféle verseny is kapcsolódik akkor tulajdonképpen ehhez az oktatási kiállításhoz. Erről fogunk mesélni hamarosan. Maradjatok velünk, Bödecs Andrással beszélgetünk tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk Böde Csandrással a beszélgetésünket. Maga is tanít, tanárnak tanul, és egy londoni oktatástechnológiai kiállításon vett részt, amely ugye említetted az előző részben, hogy a világ egyik legnagyobb ilyen kiállítása. 800 kiállító standdal, különböző oktatási módszerekkel, hozzájuk kapcsolódó technológiákkal. Hol fért ez el? Hány fős volt ez a giga kiállítás?
Ez Londonban volt, Kelet-Londonban, az Excel arénában, ami köztudottan Európa egyik legnagyobb kiállítótere, ha nem a legnagyobb. Ezt úgy kell körülbelül elképzelni, hogy két Papp László aréna volt a kiállítótér, és 34 ezeren látogatták ezt a kiállítást. Amikor beengedtek minket reggel 10-kor, teljesen kétségbe voltam esve, olyan tumultus volt már akkor, de ahogy beléptünk, teljesen eloszlott a tömeg. Tehát, hogy abszolút nem éreztem azt, hogy nem jutok levegőhöz, vagy nincs meg az a személyes terem. Úgyhogy nagyon jól össze volt rakva, így fizikailag is ez a kiállítás.
Említettél versenyt, de mielőtt beszélgetünk, hogy milyen verseny is zajlik tulajdonképpen ezen a kiállításon, ami rendszeresen évente megrendezésre kerül, picit kerüljünk képbe avval, hogy az angliai oktatás hogy működik. Ugye nagyon híres, tudjuk most már főleg a PISA mérésekből, hogy a finnek fantasztikus jó oktatást, edukációt működtetnek, az észtek nagyon eredményesen működtetik. Angliában hogy áll a helyzet? Mennyire megbecsült egy tanári pálya például? Mennyire fontos számukra az oktatás?
Természetesen elsősorban a saját környezetemről tudok beszámolni. Én Dél-Angliában éltem egy évet, és ott rendkívül megbecsültek a tanárok, társadalmilag is, nagyon fontos az ő szakmájuk. Anyagilag egy olyan középmezőnybe sorolnám őket, de van előrelépési lehetőség, ami nagyon jó, tehát nem csak az alapján tudsz előre kerülni, hogy mennyi időt töltöttél el a pályán, hanem a saját képességeid alapján kerülhetsz magasabb pozícióba, amit természetesen a feletteseid döntenek el. De alapvetően egy jó presztízse van a tanári pályának Angliában. Nem lesz az ember belőle gazdag, de jól meg tud élni.
Tehát az értelmiségi szakmák között egy jó középmezőnyben van. Hát ezzel Magyarországon elégedettek lennénk, hogyha középmezőnyben lennének a pedagógusok, de nagyon reméljük, hogy hamarosan így lesz. Mennyire fontos Anglia számára az oktatás? Hiszen nyilván ez a hatalmas giga kiállítás, ahol te voltál, azért valamit tükröz. Egy kicsit erre kíváncsi lennék. Hogy érzékeled te?
Igen, számomra nagyon energizáló volt ez a kiállítás. Elképesztő zizegés van Angliában. Azt éreztem ezen a kiállításon, hogy itt valami történik, és imádom ezt az érzést amúgy, hogy itt valami nagyon fontos történik, és ez visszatükröződött mind az előadásokban, mind pedig a kiállítókban is.
No, mi ez az izegés? Mit éreztél?
Egyrészt az új évtized is amúgy ad nekik egy löketet, tehát hogy most 2020-ba léptünk, és akkor mit tartogat számunkra az új évtized. Biztos, hogy belejátszik a Brexit is, hogy most kicsit kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültek a britek. Szeretnék bebizonyítani, hogy ők a legjobbak tudnak lenni a világon, és szerintem felismerték azt, hogy mennyire fontos az oktatás. Tehát, hogy az innovációk, a jövő, az az oktatásban rejlik, és bizony egy globális világban élünk, fel kell venni a versenyt az amerikaiakkal, a kínaiakkal, a szingapúriakkal, a koreaiakkal, tehát nem szabad az oktatásból kispórolni a pénzt és az energiát, hanem tényleg egy ilyen színvonalas kiállítást adnak a tanároknak, ami szerintem nagyon megtisztelő. Nagyon megtisztelő, tehát azt éreztem, hogy itt minőséget kapnak a tanárok, és hogy meg vannak becsülve már csak ezen a 4 napon is.
Hát ez nagyon izgalmas, amit elmondasz, és azt gondolom, hogy nagyon nagyszerű, hogy ezt Anglia felismerte, Nagy-Britannia egész pontosan, és hát csak szurkolunk, hogy sok ország jusson el erre a felismerésre, ugye többek között Magyarországnak nagyon szurkolunk, hogy eljusson erre a felismerésre. Valahol az összefogás lesz a kulcsa a föld jövőjének, de hogy azt mindenképpen csak is olyan emberekkel lehet megoldani, akik képesek, felelősek, úgy egyszerre. Milyen érzésed volt emellett, ugye nyilván, mint magyar tanár, aki kémia angol szakon 4. éves. Nyilván óhatatlan, hogy összehasonlítja az ember Magyarországgal.
Persze, inkább pozitív érzésekkel jöttem el, de valóban egy kis ambivalencia volt bennem a végén, hogy mi azért még nagyon nem tartunk itt. Hogy itt az oktatás technológiában nem csak arról van szó, mint Magyarországon, hogy ha valaki bevisz egy YouTube videót egy órára, az már nagy dolognak számít, vagy csinálunk egy PPT-t, és úgy tanítunk diából, hanem ez egy teljes szemléletváltást jelent. És itt most nem csak arról van szó, hogy digitálisan egy szemléletváltás, hanem nagyon sok szempontból egy teljes, egy átfogó szemléletváltásról van szó. Legyen szó akár arról, hogy a tanárok kevesebbet dolgozzanak, és erre dolgoznak ki programokat, vagy hogy
minőségi munkát tudjanak végezni.
Pontosan, vagy hogy a technológia hogyan segítheti ezt. Az volt az egészben a nagyon felemelő, hogy tényleg volt egy ilyen együttérzés a tanárokkal, és az, hogy mi együtt vagyunk ebben az egészben benne, és találjuk meg azokat az embereket, akik hasonló cipőben járnak, beszélgessünk emberekkel, és osszuk meg azt, amink van. Tehát, hogy nagyon erősen átszőtte az egész hangulatot ez a megosztás.
Tudás megosztás gyakorlatilag.
Pontosan, vagy az, hogy mik azok a praktikák, amik nektek működtek, hogyan tudnánk ezt implementálni a mi intézményünkben, és az, hogy ugye a tanári kart is vonjuk be, az egész tanári kar teljesen transformálódjon, úgymond, hiszen ez a kulcsa, hogy ne csak pár ember legyen az, aki változást hoz, hanem mi, mint tanári kar.
Vagy mint intézmény, mint közösség, ugye tanító közösség.
Pontosan. Uh-huh. Pontosan, és ez volt az, ami nagyon magával ragadó volt számomra.
Innen fogjuk folytatni zene után. Én azt gondolom, hogy ezek a varázsigék azért Magyarországon is elindulhatnak, hiszen a tudás megosztás, ugye dr. Koperika a Sziládiban most tulajdonképpen intézményfejlesztésben segít nekünk, és ez az alappont, amiről beszéltél, hogy nagyon sok minden már tud működni szigetekben, de hogy ezeket, ha megosztjuk egymással, akkor durván sokkal jobb eredményeket tudunk elérni, és ez az országra is vonatkozik, egy közösségre is vonatkozik. Nagyon jó, hogy ez az érzés abszolút látható volt ezen a világjárításon Londonban. Maradjatok velünk, folytatjuk a beszélgetést oktatásról, pedagógiáról, tanárokról, a világ, az ország fejlődéséről. Böde Csandrás a partnerem.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a beszélgetést. Böde Csandrás a partnerem. A stúdióban, aki kémia angol tanárnak tanul most negyedéves az ELTE-n, Londonban egy nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon vett részt, ami nagyon inspirálta őt, rendkívül modern technológiák, nagyon együttműködésre, tudásmegosztásra alapuló 800 stand, aki eddig nem tartott velünk, tehát Európa legnagyobb kiállító csarnoka tudott helyet adni. 800 stand, ahogy van 300 előadó, tehát nagyon nagy pozitív zizegés vett körbe. Sőt, említetted, hogy verseny is van, egy picit mesélj erről, milyen verseny. Hogy lehet ezeket versenyeztetni, ezeket a különböző technológiákat?
Rengeteg kategóriában lehet indulni. Ugye nevezik őket a legjobb szoftverre például, amit általános iskolában lehet használni, vagy legjobb szoftver a középiskolában, legjobb innovátor. És azt, hogy hogyan versenyeztetik meg őket, azt őszintén szólva nem tudom. Valószínűleg egy szavazás indul, és annak alapján választják ki, hogy az adott kategóriában éppen ki nyer. Körülbelül 20 kategória volt, ahogy így most megnéztem a honlapom. Úgyhogy elég komoly.
És akkor nyilván ez is inspirálja egy kicsit a fejlesztőket, bár gondolom nem ez a fő cél, hogy a versenyen nyerjenek, ez már csak egy velejárója. Konkrétan miket tapasztaltál? Mik voltak azok, amik megragadták a figyelmedet ezen az oktatás technológiai kiállításon, mint leendő pedagógus, vagy hát félig meddig már működő pedagógus?
Volt egy stand, ami kifejezetten érdekelt. Valójában ők voltak az egyik oka, hogy elmentem erre a kiállításra. Ez a Learning by Questions standja, mert hogy hasonlóban gondolkodok én is a pedagógiai pályafutásom során.
Miről is beszélünk, aki esetleg nem vágja az angolt?
Arról van szó, hogy vannak kérdéssorok különböző tantárgyakban, és egy mesterséges intelligenciával működtetik az egész szoftvert. Az a lényege, hogy a diákok tableten vagy bármilyen elektronikus eszközön személyre szabottan tudnak haladni a tananyaggal, hiszen a felugró kérdések és a diákok azokra adott válasza alapján fogja adni a következő kérdést. Tehát, hogy így egyrészt meg tud jelenni a személyre szabottság a diákok felé, másrésztről pedig a tanárról is egy hatalmas súlyt le tud venni. Ők tavaly az év innovátorai lettek, ezért is keltették fel az érdeklődésemet, és idén pedig a középiskolás kategóriában nyerték el a BET díjat.
Nagyon jól hangzik már csak azért is számomra, mert utóbbi időben ugye Szilárdiban is nagyon sok új, a dupla órák kapcsán lehetőség is térnyílik új és modern oktatási módszerek kipróbálására, akár programok, és valahogy azt érzem most az elmúlt órákon, hogy elképesztően kulcs szerepe van a kérdéseknek. Tehát még egy diák számára unalmasnak tűnő tananyagot, és ha kérdéseken keresztül dolgoz fel, akkor óhatatlan a rejtvényfejtő mindenkiből kibújik, még kiaknázatlan lehetőségek vannak. Ugye nem csak felelni dolgozatot illetni, illetve ahol van kérdés, hanem tanítani is sokszor érdemes ezen keresztül. Szóval ez elérhető, ez a program, használod már, hogy működik ez?
Már kipróbáltam, természetesen ez angolul van. Maga az ötlet az nagyon tetszik. Úgy gondolom, hogy talán Magyarországon is ez bevezethető lenne valamilyen formában, legalábbis az ötlet. Most én is ezen gondolkodom, hogy ezt milyen formában lehetne megvalósítani.
Tantárgy specifikus? Tehát kapcsolódik kifejezetten valamely tantárgyhoz? Területhez?
Most esetemben a kémiával kapcsolatban fogalmazódott meg, hogy jó lenne valami hasonlót összerakni.
Ugye például a Redmentát nagyon sokan ismerik Magyarországon, akár a diákok, akár a tanárok, hogyha avval párhuzamba tesszük, mitől más ez a learning by question, tehát ez a kérdéseken keresztül tanítás?
Ahogy mondtam, a személyre szabottság, tehát hogy mindig az a kérdés fog feljönni a diákoknak, ami számukra aktuális. Tehát hogyha nem tudnak valamilyen kérdésre jól válaszolni, akkor visszaugrik egy olyanra, ami segítheti annak a fogalomnak a megértését, vagyis hát a nem tudott kérdésre megadhatja a választ. Tehát, hogy ez egy mesterséges intelligencia által irányított kérdéssor.
Most fogom fel a lényegét is tenni igazából. Tehát, hogy figyel arra, ez az adott program, pont ez az úgynevezett mesterséges intelligencia, amely mögötte van, hogy mire válaszoltam jól, mire nem, és olyan kérdéseket fog utána generálni, úgymond magától, gondolom egy adatbázisból, ami engem afelé fog segíteni, hogy megértsem azt, amit még eddig nem értettem, ha jól gondolom.
Pontosan.
Hű, ez nagyon jól hangzik. Egyébként Magyarországon milyen, mondjuk közismert programok vannak, amik esetleg szerinted hasonlítanak egy kicsit ehhez? Ismersz-e olyant?
Nem ismerek igazából olyan, de ahogy mondtad, a Redment, az például egy hasonló tesztelőprogram.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tovább fogom faggatni Bödecs Andrást, aki Londonban egy giga oktatás technológiai kiállításon vett részt, és hatalmas zizegést érzett, hiszen a britek eldöntötték, hogy nem fognak lemaradni Szingapúrtól és Ázsiától, és rendkívül nagy erőket csoportosítanak az oktatásba, energiát és pénzt. Erről fogunk tovább beszélgetni, hogy miket talál, tapasztalt újdonságokat, ami felkeltette az érdeklődését az izgalmas energiáramláson kívül.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Falas Rádióban.
Köszöntünk benneteket szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést. Bödecs Andris egyenesen Londonból hoz nekünk friss információkat, hiszen egy hatalmas oktatástechnológiai kiállításon vehettél részt, ahol nagyon sok inspirációért nagyon azt érzed, és tudatos Angliában, hogy eldöntötték, hogy ők nem fognak lemaradni a világ többi országától, és az értelmes emberekben van a jövő, az ország jövője, ezért hatalmas energiákat mozgósítanak az oktatásba, mind pénzt, mind energiát, és maga ez a kiállítás is erről szólt, hogy a tudás megosztása, valahol már felfedezett, valahol már működő, jó oktatás segítő program, módszer, ismerté váljon, és hogy ugye a verseny által inspirálják őket, hogy még jobbak legyenek. Beszéltél már a kérdésekkel való oktatásról, ahol tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia figyeli az adott válaszokat, és olyan kérdésekre vezet vissza, ami a megértés segíti. Tehát nem egy sima elektronikus tesztelő program, hanem figyeli a te válaszaidat, ugye ettől van mögötte mesterséges intelligencia, ez az a jóval több. Mi az, amit szívesen megosztanál most velünk?
Nagyon érdekes előadásokon vettem részt. Az egyik például a digitális eszközök órán való használatát, azon belül is a mobiltelefonok használatát járta körül, és ez nagyon izgat, hiszen azt hiszem ez egy hatalmas kihívás a mai világban, hogy
minden ország ezzel küzd bizonyos szempontból.
És érdekes volt hallani, hogy milyen kutatások kapcsolódnak ehhez. Szintén az Egyesült Királyságban végezték ezeket a kutatásokat, és kiderült, hogy valójában a diákoknak is ez egy probléma, tehát ők is ezt egy problémának látják, hogy nem tudnak odafigyelni az órára, hiszen mindig van valami, ami elvonja a figyelmüket a mobiltelefonjuk személyében. Ezzel ők is küzdenek.
Csak függők, tehát én tudom, hogy elvenni viszont nagyon nehéz tőlük órán, illetve hát komoly küzdelmet igényel, hogy tegyük le a telefont, és úgy töltsünk együtt időt.
Igen, de ők is szeretnének erre egy megoldást találni, mint ez kiderült a kutatásból, és van egy ilyen FOMO érzésük, ami azt jelenti, hogy valamiből ők kimaradnak, ettől rettenetesen félnek, és igazából ez az, ami hajtja őket, tehát nem is feltétlenül a függőség, hanem ez a valamiből kimaradok érzés.
Kutatások azt mutatták, hogy jobb, hogyha nélküle dolgoznak, vagy sem. Ugye ez egy ominózus kérdés, hogy jobb-e az, hogyha letetetjük a telefont óra elején, jobban oda tudnak-e figyelni, erre voltak-e kutatások?
Igen, és azt mutatták ki, hogy azokban az osztályokban, ahol nem használnak telefont, vagy ahol ki vannak tiltva, ott 6,4%-os, ha jól emlékszem, teljesítménybeli növekedést tapasztaltak a rosszul teljesítő diákok esetén. Hogy miért csak a rosszul teljesítőket mérték, azt őszintén szólva nem tudom. Viszont azt nem vizsgálták, hogy hogyan lehet a telefonokat a szolgálatunkba állítani tanárként. Tehát, ha ez jól van keretezve, akkor viszont teljesítménybeli növekedést lehet előidézni.
Mire gondolsz? A keretezés alatt, tehát hogy a tanár tudatosan és csak meghatározott célokra és csak meghatározott ideig használja, vagy veszi segítségül igénybe a diákok okostelefonjait?
Pontosan. Akár azt is el lehet képzelni, hogy 25 percig tanulunk, és utána 5 percig telefonozhatnak a diákok, bármennyire meglepően hangzik, például az egyik előadó ezt javasolta, de hogy addig a 25 percig akkor figyelünk. Az, hogy multitaskolhatunk, tehát az, hogy egyszerre több dologra tudunk figyelni, ez egy tévképzet, ez nem igaz. Tehát ez...
Pedig mindenki esküszik ma, főleg a diákok erre.
Nem, ez abszolút nem igaz, és annyi minden el tudja vonni a figyelmünket, és ne legyünk álszentek felnőttként is. Én is tudom magamról, hogy egy csomószor ránézek a telefonomra, amikor abszolút nem lenne, indokolt. Tehát hogy nem lenne indokolt, hogy én meglépjem.
Időkitöltésnek használjuk gyakorlatilag, és valóban az az érzés keletkezik bennünk, hogy szeretjük kontrollálni mindig, hogy mi történik, és üzentek-e nekünk.
Igen, de hogyha az órán nyilvánvalóvá teszi a tanár, hogy akkor mikor használjuk a telefont, vagy milyen célra használjuk a telefont, van egy transzparencia, ezt megosztja a diákokkal, partnerként kezeli őket ebben, akkor szerintem tényleg magunk mellé lehet állítani a technológiát.
Azt is hallottam most pontosan dr. Kopperika professzor asszonytól, aki ugye intézményfejlesztést segít most a Sziládiban, hogy ne mondjuk a 45 perc vagy másfél óra alatt használjuk, hanem használjuk mondjuk egy negyed órára vagy 20 percre a telefont, mondjuk egy Kahoot játékra, erre, arra, amarra, és utána megtegyük le. Az biztos, hogy a kutatások is azt igazolják, hogy megosztja a figyelmet, tehát jobb és eredményesebb és mélyebb figyelmet lehet elérni, ha nincs telefon, elvonó figyelem, ugyanakkor lehet használni. És egyébként ez teljesen érdekes ötlet, amit mondtál, tehát, hogy megbeszélni, hogy kapnak óra közben 5 percet, akkor mindenki megnézheti az összes üzenetét, boldog, és utána lehet ez így.
Igen, de lehet, hogy jó pár tanár fogja most a fejét ennek az ötletnek a hallatán, mert hogy a 45 percemből még 5 percet erre szánjak, az már azért elég vérlázító.
De most közben gondolkodom, mert most a legújabb módszerem nekem az lesz, hogy ki fogom rakatni a telefonokat, mert az nem elég, hogy ne vegye elő, mert ott van a zsebbe, és akkor folyton küzdök így is órán. Viszont az is teljesen követhető, hogy ki van rakva a tanári asztalra, és mindenki megzizzenhet az óra felénél, oda mehet, megnézheti, boldog lehet, majd visszarakja és visszaül le helyére. Szóval sokfajta módon meg lehet oldani. Oké, ez tök izgi, és szerintem nagyon aktuális probléma és kérdés, és hogy hogyan tudjuk jól használni az okoskütyüket. Hamarosan zene után visszatérünk Andrissal, és tovább beszélgetünk, hiszen van még egy nagyon érdekes terület, amiről mesélni akarsz, ez pedig a digitális biztonság. Maradjatok velünk, Böde Csandrással beszélgetünk tovább a londoni oktatási kiállítás tapasztalatairól.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk a mai beszélgetést. Beszélgető partnerem Böde Csandrás, aki néhány napja tért haza. Londonban egy oktatástechnológiai hatalmas giga kiállításon vett részt. A britek nagyon komolyan gondolják, hogy az ország jövője az okos gyerekekben, és az okos gyerekek jövője pedig a jó tanárokban rejlik, éppen ezért nagyon nagy energiát tesznek ebbe bele. Sok mindenről beszélgetünk, amit ott tapasztaltál, sok ötletről. Egy kicsit a digitális biztonságot mondtad, hogy szerinted arról beszéljünk még, mert az egy nagyon fontos kérdéskör.
Igen. Amikor egy évet dolgoztam Angliában, akkor vált számomra is nyilvánvalóvá, hogy milyen komolyan veszik akár az Egyesült Királyságban, akár Európában a digitális biztonságot, amit Magyarországon addig nem tapasztaltam. Most az egyetemi képzésem alatt is nyilvánvalóvá vált, hogy ezzel nem foglalkozunk sokat, nem, hogy mi nem, de akkor mit szóljanak azok a tanárok, akik már régóta a pályán vannak, és nem kaptak semmilyen ez irányú tájékoztatást vagy képzést, hogy mégis milyen felelősség járul a digitális eszközök használatához.
Konkretizáljuk akkor, egy picit segíts nekünk abba, hogy mi az, amire az angolok sokkal jobban fókuszálnak, és talán jobban csinálják.
Például egy nagyon konkrét példa, hogy nem lehet a személyes Facebook profiloddal visszajelölni a diákoknak, tehát ettől teljesen óvaintenek ott Angliában.
Sőt, tilos.
És kell egy külön szakmai profilt csinálnod, amin visszajelölhetsz a diákoknak, és természetesen ez saját magad védelmében is, nem csak a diákok védelmében, mert hogy akár a személyes profilodon olyan képekhez juthatnak hozzá a diákok, amit aztán felhasználhatnak, vagy egymást közmutogathatják és nevethetnek róla.
Ebben a tekintetben talán egy kicsi fejlődést tapasztaltam Magyarországon is. Ugye a kezdeti nagy lelkesedés, mindenki mindenkit visszajelöl, és cimbik vagyunk a tanárok, diákok, most már az egy picit korlátozottabb, és egyre többször inkább e-mail, vagy maximum Facebook tanulócsoport formájába kommunikálnak. Tehát egy pici fejlődés már érzek ezen a területen. Egy veszélyhelyzetet említettél. Mik azok a dolgok, amiket még ki lehet védeni esetleg egy ilyen módszerrel, hogy csoporton keresztül, vagy szakmai levelező csoporton keresztül kommunikálnak a tanárok, diákok?
Angliában nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy nehogy megvádolhatóak legyenek azzal, hogy bármilyen abúzus történt a diák felé.
Tehát, hogy nehogy másként viszonyuljon egy tanár egy diákjához, mint tanár-diák kapcsolat, tehát, hogy ez kivédendő, akkor arra törekszenek, és az nyilvánvaló más országokban is ajánlott figyelembe venni, hogy mindig lássa más valaki is azt az üzenetet, ami történik.
Pontosan. Igazából erről van szó, hogy a tanár is egy védelmet élvezze, mindenki lássa, hogy mit kommunikálnak. Természetesen személyes dolgokról nem fognak mindenki előtt beszélni, hogyha esetleg a diáknak személyes problémája van, de akkor is ügyelni kell arra, hogy sose maradjanak egyedül, hiszen bármikor vád érheti a tanárt a diák részéről, főleg, hogyha akár kialakul egy személyes vonzalom a diákban, és
bizony. Ami azért gyakori, hogy a diákok szerelmesek a tanáraikban, tehát azért erre érdemes figyelni. Amit elmondtál nekem, az is eszembe jutott, hogy ez tulajdonképpen a diákokat is nagyon védi, hogyha ő úgy érzi, hogy valaki vagy a tanára jogtalanul írt neki bármilyen akár dolgozattal kapcsolatos üzenetet, akkor azt más is látja. Tehát, hogy ez egy fontos dolog pro-kontra az ellenőrzés mind a két partner részére.
Pontosan. Talán annyira nem meglepő, hogy nagyon elterjedt az, hogy az iskoláknak van Instagram oldaluk, ami egy titkos Instagram oldal. Budapesten már rengeteg iskoláról hallottam, akik hasonlót üzemeltetnek, ezek általában diákok által üzemeltetett oldalak, és zártak, és ezeken az oldalakon az iskoláról, a vezetőségről, a tanárokról töltenek föl mémeket, akár olyan képek használatával, ami személyi jogokat sért. Tehát, hogy a diákokat is nagyon fontos lenne erre edukálni, tanítani, hogy mi az ő hatáskörük, mert bizony ez jogi következményekkel is járhat, hogyha illetéktelenül használnak föl olyan képeket. Ugyanakkor leendő tanárként abszolút nem tolerálnám, hogyha rólam hasonló képeket töltenének föl, és ezen a hátam mögött röhögnének, mert nem vagyok közszereplő, és se nem celeb, se nem politikus, és elvárom, hogy bizonyos tiszteletet mutassanak felém, és ne éljenek vissza ezekkel a képekkel.
Hát igen, minden azt gondolom egy tanulási folyamat része, tehát ugye ezt folyamatosan tanítjuk a diákoknak is, hogy fotót készíteni engedély nélkül, felhasználni bárhol engedély nélkül, az ugye büntető eljárást vonhat maga után, ha az illető úgy dönt, hogy elege van ebből, de hát a leginkább valóban a kultúra kialakítása a legfontosabb, hogy ezek a közösségi oldalak nem a tanár-diák kommunikációra valók, se a Messenger, se a Facebook, semmelyik ilyen közösségi oldal, hanem erre valók az oktatási platformok, a levelező listák. Úgy látszik, ebben egy picit előrébb járnak már Nagy-Britanniában. Valószínűleg sok rossz tapasztalatuk volt.
Abszolút. Nagyon sok rossz tapasztalatról hallok, rémtörténetekről, hogy valakit meghurcoltak, pedig nem volt felelős ebben, úgyhogy ők erre nagyon figyelnek.
Igyekeznek megelőzni. Andris, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én nagyon remélem, hogy frankó tanár leszel, és hogy Magyarország folyamatosan lépdelni fog abba az irányba, hogy csak akkor nyerjük meg a jövőért fordított küzdelmet, ha komolyan vesszük, hogy jók legyenek a tanáraink, jók legyenek a diákjaink, hiszen ők fogják építeni ezt az országot, és ők építik már. Köszönöm, hogy itt voltál, és reméljük, hogy ez az izegés, ez a szellemi energiaáramlás át fog ragadni Magyarországra is. Egy picit most rajtad keresztül átragad. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm. Köszönöm a beszélgetést, Ági.
Bödecs Andrással beszélgettünk, tartsatok velünk továbbra is, eltehetitek itt a Hallás Rádióban. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.